Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a testvéreket, vagy akár a vendégeket. A mostani őszi világegyetemi előadásunknak ez az első alkalma, úgyhogy ezúton is nagyon hálásan látjuk a testvéreket ezen az alkalmon. Talán sokan szomorú szívvel, hogy vége van a nyári időszaknak, hát a fiatalok minden bizonnyal, hogy ugye más is elkezdődött. A testvéreknek egy igeszakaszt szeretnék felolvasni, méghozzá Mózes első könyvéből a 18. versből, amit itt ugye kivetítve is látnak a testvérek. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és oda vitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak, és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítő társat nem talált. Mély álmot bocsájtott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és oda vitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Kezdjük egy imádsággal. Urunk, köszönjük neked, hogy ilyen alkalmakkor is megállhatunk te előtted. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy tényleg hallhatunk erről a szakaszról is egy tanítást te tőled. Köszönjük azt, Urunk, hogy akár itt a gyülekezetben is vannak olyan emberek, akiket felkészítette arra, hogy ő rajtuk keresztül szólalj meg hozzánk. Urunk, könyörgünk most ezért az előadásért, hogy te szólalj meg valójában. És Urunk, könyörgünk azért, hogyha bármilyen kérdésünk is van az elhangzottakkal kapcsolatban, arra te válaszolj. Vagyha nem is hangzik el válasz, akkor merjük bátran azt föltenni, és te válaszolj arra az adott kérdésre. De Urunk, megállunk úgy is előtted, mint akik hálásak vagyunk azért, mert annyira fontos voltál, annyira fontos voltunk a számodra, hogy akár mellénk helyeztél embereket, társakat, akár feleséget, férjet, ezért is szeretnénk neked hálát adni, Urunk. De hálát adunk, Urunk, neked azért, mert az evangéliumban te olyan közel jöttél hozzánk, hogy a szívünket formálod még most is. Ezért is olyan hálásak vagyunk, Urunk. Hálásak vagyunk a váltságműért, hálásak vagyunk a keresztáldozatodért. Köszönjük ezt neked, Urunk, és úgy állunk meg most is előtted, hogy te szólíts most meg bennünket, és te jöjj hozzánk közel ezen az alkalmon keresztül is. Amen. Most abban az érdekes helyzetben vagyok, hogy hát ilyenkor mindig furán érzem magamat, hogy nekem kell egy olyan embert bemutatnom, akit valószínűleg a testvérek sokkal jobban ismernek nálam, de mégis engedjék meg a testvérek, hogy itt dr. Vicián Istvánt, hát hadd mutassam be, ő geológus, és most át is adom neki a szót testvérünknek, aki egyébként gyülekezetünknek a presbitere is. A Tudomány teremtése címmel fogja tartani az alkalmat. És adom a szót.
Köszönjük szépen. Kedves testvérek, megengedik, én inkább ülve maradnék. Remélem, hogy majd, mert nekem is egy kicsit furcsa ilyen fedezékből tartani az előadást, de hát azért reméljük, hogy így is lehet. És akkor most annyival ugye előbbre vagyunk, és tulajdonképpen én is ezzel akartam volna kezdeni, amit itten ugye Zoli már megtett, hogy felolvassuk az igét, ugye, mert mindenképpen ez a lényeg, és ebből indulunk ki. És most talán egy kicsit még jobban is, mint máskor, mert előre is Hát egy kicsit szabadkoznom kell, hogy ez tulajdonképpen nem egy igazi, mondjuk tudományos előadás, hanem inkább egy igen magyarázat. Tulajdonképpen abból nőtt ki, hogy a tavasszal tartottam egy férfi órát, úgyhogy nem tudom, van itt egy-két testvér, aki ott jelen volt, és hát azoktól elnézést kérek, vagy hát örülök, hogy ennek ellenére eljöttek. De szóval lényeg az, hogy csak az egy kicsit továbbfejlesztve, hát erről lenne szó. És a másik, ami egy ilyen kétszeres fordulat, ami ugye úgy tűnik ebből a történetből, hogy itt mostan az asszony teremtéséről lesz szó. Mostan a témája szerint nem arról lesz szó, hanem ugye, ami a Cibé is mondja, a tudomány teremtéséről, és lehet, hogy a végén oda fogunk kiukadni, hogy mégiscsak az asszony teremtése volt a fontos, de hát ez majd a végére fog kiderülni. Szóval minden esetre most a tudomány... Na mostan... Ugye ez eleve már egy furcsa szóösszetétel, mert mi azt tudjuk, hogy állatokat, meg mit tudom én, égitesteket, vagy sok minden teremtett Isten, de az, hogy egy bizonyos intézményeket, vagy bizonyos tevékenységeket is teremtett, az mondjuk kevésbé szokásos gondolat, de hát van egy-két hasonló ilyen, ugye, ami talán egy kicsit jobban ismert is, hogy hát ugye pont ebben a történetben van leírva, hogy lényegében a házasság intézményét is ugye Isten, hát Éva megteremtésével megteremtette a házasságot. Aztán a, hát ugye tudjuk, hogy a hetedik nap az még a tíz parancsolat is hivatkozik rá, hogy tehát, hogy Isten megünnepelte a teremtésnek az, ugye a befejezését, tehát, és ennek az emlékére van a hetedik nap ünneplése. Vagy hát maga a munka, amit ugye az Isten az embernek adott feladatul. Tehát vannak ilyen társadalmi intézmények, hogy így mondjam, amik szintén Istennek a teremtése is, és még a paradicsomból származnak. És hát én úgy gondolom, hogy a tudomány is egy ilyen. Na most, hát ezt most nem akarom nagyon részletezni, de... A hívő irodalomnak egy része rendkívül rossz véleménye van a tudományról, és hát itt is lehet olyan könyveket kapni, ahol a tudomány az csak felhitetlen tudomány néven szerepel, és arra szeretnék rámutatni, hogy ez sajnos ebben sok igazságban, mert tényleg a tudományban sok talán a direkt csalás az viszonylag kevesebb, de hát, hogy különféle ideológiák vagy érdekek érdekében úgy eltekelgetni egy kicsit a dolgokat, vagy tehát nagyon, nagyon sok minden bűn megfér a tudomány keretei között is, de alapvetően arra szeretnék rámutatni, hogy ugyanúgy a házasság, vagy a munka, vagy a vasárnap megünneplési keretében is nagyon sok bűn elfér, de és mégis vissza kell mennünk, és meg kell néznünk, hogy Isten, hogy minek szánta ezt, és hát itt is úgy van. Tehát van mindegy, ennek azért egy Isten által eltervelt és helyes változata is, és hát most tulajdonképpen ezt keressük ebből az igéből. Mostan az egésznek a leírása, ugye ez a második teremtés történet, ugye a Mózes második könyvi, Mózes első könyve második fejezetében van megírva. Ez egy lényegében egy hasonlat, ahol Istent egy, hát ugye egyszerűen így lehet mondani, hogy egy fazakes masterhez hasonlítja az ige, és aki hát a földnek a porából formálgatja először az állatokat, és akkor utána meg magát az embert, ugye? És csak azt arra szeretnék rámutatni, hogy ez a hasonlat, ez elég gyakori a Bibliában, tehát nem csak ezen az egy helyen van. Hát itt ugye két példát mondtam, egyet az Ószövetségből, azt mikor ugye Ézsaiás mondja, hogy vajon mondja-e az agyag az alkotójának, mit csinálsz? Tehát, hogy ott is arról van szó, hogy Isten úgy alakítja ki az ő népét, ugye, mint ahogy a agyagot formálja a fazekas, tehát teljhatalommal, tehát az a lényeg, hogy ugye, ahogy a fazekasnak hatalma van az agyagon, ahogy viszont Pál apostol mondja rómabelieknek, tehát valahogy ezt akarja ezt kifejezni ez a kép, hogy Istennek egy minden semmi korlátozás nélküli hatalma volt abban, hogy hogyan alakítsa ki a világot. És hát ez most már az én saját szakmám, mert nekem mondjuk a geológián belül pont az agyagok a szűkebb területem, és nagyon érdekes volt, hogy van ez a bizonyos nemzetközi agyakutató asszociáció, amely hát évtizedek óta már minden elképzelhető fogalmat definiáltak, már minden ásványt, meg mindennek változatát, meg mindenféle jelenséget definiáltak, csak pont azt nem tudták definiálni, hogy mi az, hogy agyag. Tehát pont ami az egésznek a lényege. És hát a végén aztán az lett, hát 96-ban, hát most nem akarom a pontos definíciót felolvasni, de az lett az eredmény, hogy lényegében a bibliai definíciót fogadták el, hogy az az agyag egy finom szemcsés kőzet, amely szárazon kemény, és nedvesen pedig alakítható plasztikus. Tehát tulajdonképpen arra mentek vissza, ami itt pont le van írva, ugye, hogy most ezt nem olvastuk fel, de egy kicsit hamarabb a második rész elején, hogy mikor még nem esett a földre semmi ugye, eső, akkor hát ugye akkor minden száraz volt, és hogy méghozzá nem is az eső kezdett el esni, hanem hogy pára száradt föl a földből, tehát lényegében alulról, és megnevesíti a földnek egész színét, és hát utána kezdett el Isten is dolgozni az agyaggal, hogy így mondjam, tehát mikor már nedves volt. Tehát először ugye a növényeket ültette bele, akkor utána az állatokat alakítottak, és végül az ember, tehát így alakult ki az Éden kertje. Mostan ez egészen más kép Istenről, mint ami az első fejezetben van, tehát az 1 Mózes 1-ben. Mert az egy olyan Istent mutat be nekünk, aki a világok ura, tehát aki ugye a csillagvilágok és a mennynek és a földnek, meg a teremtője és a káosznak a megfékezője, tehát ottan egy ilyen kozmikus hatalmat látunk, és itt meg azt lehet mondani, hogy ha már hasonlatot mondjuk, ugye minden hasonlat Sánti, de hogy ez egy egyszerű öreg ember, aki ottan az agyagot gyúrja és alakítja. És ez nekem nyilván mind a kettő igaz, tehát éppen az, hogy Istenre mind a két kép igaz, de éppen ezt fejezi ki, nekem ez azért szimpatikus valahogy ez a gondolat, hogy ilyen közel van hozzánk. Tehát ugye most főleg amióta ilyen nagy lett a világegyetem, ugye már nem tudom hány millió fényév, vagy nem tudom micsoda, nem is tudjuk, hogy nem csak ott valahol kint a egész világegyetemnek a határán van az Isten, hanem ott van velünk együtt, ott a kertben, ott formálja az agyagot, hogy így mondjam. Tehát, és amikor ugye a bűneset megtörténik, akkor is, hogy a hűvös alkonyatkor Isten jár a kertben. Tehát ez valahogy nem egy olyan kozmikus messzeségekben levő úr, hanem hogy ott van köztünk, és ott volt Ádámékkal is. Na hát ennyit erről a hasonlatról, ami itten tulajdonképpen folyamatosan szerepel. Na most ugye azt olvassuk, hogy elvivé, tehát Isten a földből megformálta az állatokat, az állatokat és a madarakat, tehát a mezei állatokat és a madarakat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, hogy minek nevezze azokat. És arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ez a megbízatás, vagy ez a tevékenység, ez hát legalábbis a természettudományoknak a kezdetének tekinthető, mert lényegében ugye már a társadalomtudomány az bonyolultabb dolog, mert ahhoz először is társadalom kell, ami még itt nem volt, ugye? Szóval, de minden esetre természet már volt, ugye? És az, hogy valakinek, ugye, vagy pontosabban Ádámnak ugye az volt a feladata, hogy ezeket elnevezze, ahhoz először az kellett, hogy ezeket nagyon jól megismerje, megfigyelje, meglássa köztük a különbségeket, meglássa a jellegzetes vonásaikat, esetleg csoportosítsa őket, tehát az, hogy melyik hasonlít jobban, melyik kevésbé, mit tudom én, a mezei állatok nyilván mások voltak, mint a madarak, meg azon belül is ugye a különböző csoportok. Na most, és tulajdonképp, hát ugye már sokkal, ezzel is kezdődött az újkorban a természettudomány. Itt felírtam ezt a két alapvető művet, vagyis hát lehet, hogy csak egyet kellett volna, a Linnét, de ugye megint egy kicsit a saját szakmámat is szeretném propagálni, hogy Linné ugye hát elég hamar, itt van, hogy 1735-ben adta ki a természetrendszerre, ugye a Systema Naturae című könyvét, ahol hát ugye annak három birodalmát, vagy három országát a természetnek, ugye, tehát ő az ásványokat is leírta, tehát az ásványok, az állatok és a növények és az állatok, és csak ezek közül azt mondják, hogy pont az ásványok az nem olyan nagyon sikerült, és azért ez egy német, szászországi mineralógus volt, ez a Werner, aki hát 1777-ben adta ki ezt a művét, amit úgy tekintünk, hogy ez az ásványok rendszerezésének a első ilyen jelentős alkotása, és ezt egyébként csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy először magyarra fordították le még hozzá, hát talán, most nem emlékszem a pontos dátumra, de talán 1786-ban jelent meg Kolozsváron, tehát az egész világon először magyar nyelvre fordították le, és majd azt is majd fogom emlegetni, aki fordította. Tehát, na most nyilván ugye most már nem ez folyik, de most tegnap kaptam meg a legújabb föltani közlönyt, és abban is, hát én nem tudom, legalább 20 vagy 30 ősállatot írnak le, ugyanolyan módon, hogy tehát olyat, amit még eddig nem ismertek, főleg kajdó, vagy ilyen, hát ilyen kajdóhoz hasonló brahiópodákat. Szóval a lényeg az, hogy ez ugye nyilván sokkal fejlettebb módon, meg most már ugye a mechanizmusok, meg a folyamatokra is áttevődik a hangsúly, de hát ez folyik azóta is a természettudományban, amit akkor Ádám elkezdett. Na most ez a kép, ez, hát mikor még lehetett Szíriába utazni, akkor hála Istennek mi egyszer voltunk, és hát ez egy ottani múzeumból egy olyan, hát egy római mozaik, föl van ráírva, hogy Ádám, úgyhogy nem lehet eltéveszteni, és hát nem volt magyarázat, de ez úgy tűnik nekem, hogy ez pont ez a jelenet, amikor előbeszél a könyvét, és kezdi beleírni az állatoknak a nevét, ugye, meg a növényeknek a nevét. Szóval ez talán egy ilyen jelenetet ábrázol. Hát sajnos túl sok képet nem fogok mutatni, de még itt erről van két kép, hogy legyen egy állat, egy mezei vad, meg egy madár, ugye hát ez talán egy kecske, meg egy kecskebag, meg egy páva. Szóval hát ehhez hasonló mozaikok voltak ott, nagyon szépek, és hát ez mutatja, hogy ezeket kellett neki megfigyelni és leírni. Na mostan az, hogy porból vagy, hát igen, még egy pillanatra ide visszatérve, hogy ezt ugye Isten mondja az ember Ádámnak, mert lévén, hogy őt is a porból teremtette, és hogy ez mostan ennek mi volt a jelentősége. Hát az egyik az volt talán, hogy Ádámnak látni kellett, hogy ő mennyire hasonlít az állatokhoz eredetében. Mert mind a kettőjüket Isten ugyanúgy alkotta. Tehát mind a kettőjüket a föld porából alkotta. Tehát na mostan még az első teremtés történetben is tulajdonképpen ezt, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, ezt az állatoknak mondja Isten, meg az embernek mondja. Tehát már ott is megvan, meg ugyanaznap teremtette ugye a szárazföldi állatokat, ugyanaznap, amikor az ember, tehát sok ilyen utalás van mind a két teremtés történetben arra, hogy mennyire összetartozunk az állatvilággal, vagy egyáltalán a természettel. Na mostan a másik az meg már ugye a bűneset utáni dolog, hogy ott meg sajnos az ítéletté válik, tehát úgy, hogy ugye azt mondja Isten, hogy visszatérsz a földbe, amiből vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Tehát ez, az ítélet is ezzel, hogy te a porból való vagy, ezzel függ össze. És aztán ez viszont nagyon vigasztaló, ahogy az Istennél mindig így van, hogy az ítélet mellé rögtön ott van a kegyelemnek a szava is, hogy viszont olyan ige is van, ugye, itt, amit idézek itt a Zsoltárok könyvéből, ahol éppen azért könyörül Isten rajtunk, mert megemlékezik róla, hogy porból vagyunk. Ugye, tehát éppen a mi elesettségünk, a mi esendőségünk, ami romlékonyságunk, az az, ami őt könyörületességre indítja. Tehát, hogy amilyen, és olyan, amilyen könyörülő az Atya fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Tehát ez, hogy porból vagy, ennek kétféle jelentése is van. Tehát egyrészt az ítéletet fejezi ki, de a Istennek a kegyelmét is. Most itt egy kicsit viszont azt nem csak a mi oldalunkról szeretném megnézni, hanem a Föld oldaláról is. És itt azt látjuk mind a két teremtés történetben szintén, hogy Isten nagy méltóságot, nagyon nagy feladatot adott a Földnek, hogy így mondjam. Tehát a Földnek egy kitüntetett szerepe van. Hát az első részben ottan az, hogy az, amit nem szoktak a keresztény emberek is kerülleg meggondolni, hogy a teremtés az tulajdonképpen úgy történt, hogy Isten megparancsolta a Földnek, hogy a Föld hozza létre a növényeket és az állatokat. Vagy hát a tenger is, ugye a Föld és a tenger. Szóval ugye itt az van, hogy hajtson, azt mondja Isten, hogy hajtson a Föld gyenge füvet, és úgy lőn, hajta tehát a Föld gyenge füvet. Tehát lényegében a háttérben Isten parancsa volt, de maga, hogy így mondjam, maga a Föld produkálta azt, ami aztán kinőtt rajta. És ugye, hogy pezsegjenek a vizek a állatoknak a nyüzsgésétől, tehát ott meg a tenger ugyanez. Tehát, és egyrészt azt látjuk ebben, hogy Isten nagyon nagy, hogy mondjam, nagy feladatot, nagy tisztességet adott a Földnek, és, de ugyanakkor a Föld az engedelmesen, és mai napig is, tehát a természet az nem olyan, mint az ember, a természet az nem, ott nem volt bűneset ugye a természetben, tehát az engedelmesen kiszolgálja az Urat azóta is. És a második, tehát itt, amiről most beszélünk, ott is talán ennek is van jelentősége, hogy nevele Isten a Földből mindenféle fát. Tehát ott is a Földből nőnek ki a fák. Tehát hogy megint az Istennek a parancsára, mint ahol a Péter második levelében van, ottan a vízről van szó, hogy a vízből vízáltal lettek mindenek, az Isten parancsára. Tehát ott is megvan, hogy van a természetnek a maga szerepe, amit ugye a tudomány vizsgál, és a háttérben, amit már a tudomány nem vizsgál, az, hogy az Isten parancsára történt. És még az nekem nagyon tetszett, ez most megint egy messze vezetne, hogy, és nem is én találtam ki, hanem egy középkori misztikus, Eckhard mester, hogy ezt ő megkülönbözteti, hogy ez milyen jellegzetes dolog, hogy a természetnek ez a két tulajdonsága van, hogy tekintetre kedves és eredelre jó. Tehát, hogy egyrészt, hogy szép, tehát van egy esztétikai, vagy egy ilyen az emberre ható szépsége, másrészt meg hasznos, ugye, hogy eredelre jó. Tehát már ezek az első fák is a paradicsomban mind a két tulajdonságnak megfeleltek. És hát azóta is az Istennek a dicsőségét, azt a természet szépségében látjuk, de ugyanakkor a hasznosságában is. Na most ez az egész, tehát az, hogy Isten megparancsolta Ádámnak, hogy vizsgálja meg és nevezze el az állatokat. Ez nem volt egy öncélú dolog, mert az ember nem egész érti, hogy miért volt erre szükség. Mert ez egy nagyobb megbízatásnak tulajdonképpen a feltétele vagy a része. És ez a nagyobb megbízatás az volt, hogy az embernek az volt a feladata, hogy uralkodjon a természeten. Ugye hát az első részben ezt úgy mondja, hogy töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmat alá, és uralkodjatok. A második részben is már ott az elején, mikor még se első, se semmi nincs, csak sivatagban, akkor is ugye azt mondja, hogy ember sem valaki a földet művelje. Tehát látszik, hogy az ember az azért kell, hogy majd művelje a földet. Tehát már ez volt eleve az Istennek a célja vele. És akkor, mikor már ugye meglett az ember, akkor tényleg az történt, hogy bevé és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Na most, ugye az uralkodás, az sajnos az is egy olyan fogalom, ami hát a mi bűnös gondolkodásunk szerint az nem jó, tehát az mindenképpen egy, hát tudjuk, hogy rengeteg zsarnokságot és önzést takar, és erőszakot takar, és itt mindig arra kell gondolnunk, hogy az uralkodás nekünk a Jézus értelmében kell értenünk, aki azt mondta, hogy ugye aki első akar lenni, köztetek legyen mindenkinek a szolgája, tehát az uralkodás az egyenlő a szolgálattal, az alázatos szolgálattal, tehát a műveléssel. Tehát egy kicsit olyan feladatot adott Isten az embernek, mint a, ugye, amit Jézus példázataiban is utána hát többször szerepel, hogy amikor elmegy a királya, elutazik, vagy valami, akkor a sáfárra rábízza a házanépét, vagy rábízza a házát. És akkor a sáfárnak úgy kell ott gazdálkodni, mint hogyha maga a király csinálná, ugye, tehát a tulajdonos csinálná. Tehát valami ilyen feladatot kapott az ember, hogy sáfárságot. Na most, és ez, hogy neki nevet kell adni az állatoknak, az egy kicsit olyan, amikor a tulajdonos átadja a gondnoknak a lakást, ugye, vagy a üzemet, vagy nem tudom, az üzletet, akkor csinálnak egy leltárt, hogy leltár szerint átveszi. Szóval tulajdonképpen valami ilyesmi történik, hogy hát akkor mostan Ádám számolt meg, hogy milyen állatok vannak, milyen ezentől át lesznek bízva. Tehát, hogy ilyen leltár szerint Isten átadja az embernek ezt az uralkodás feladatát. Na most itt szeretnék erre a bizonyos Benkő Ferencre, erre a minológusra visszatérni, aki ezt a Wernernek a könyvét magyarra fordította, már 1700-as években, ugye elég hamar, mert ő nem csak tudományt írt, tehát nem csak minerológiát írt, hanem ő tanár volt a nagyegyedi kollégiumban, és nagyon szép ilyen lelki gondolatai is vannak, vagy előadásai is vannak, és hát ebből szeretnék, őneki volt ez a kedvenc megkülönböztetése, egyébként nem ő találta ki esélyt, az abban a korban, ez majdnem minden ilyen keresztény gondolkodó ezt elmondta, hogy van a két könyvből tanulunk, az egyik a természetkönyve, a másik pedig a kegyelem könyve, tehát a Biblia. És akkor, hogy jellemzi ezeket, hogy mit lehet a természetkönyvéből megtanulni, hogy a bős teremtő az embert nem azért tette úrrá a teremtett dolgokon, hogy a világon és annak javain csak henyérve bávaszkodjék, hát bámuljon, gondolom, valami ilyesmit jelent, hanem hogy, és itt felsorolva, hogy mik a feladatok a természettel kapcsolatban, a világot megismerjük, annak urát abban imádjuk, tehát felfedezzük az Isten dicsőségét a természetben, a világ javaiban gyönyörködjék, tehát ez az, amit mondtam az előbb is, hogy tekintetre kedves, tehát hogy az Isten által teremtett szépségben gyönyörködjünk, és itt is bejön a hasznosság a végén, tehát hogy hasznát vegye, és a szükségeseket az életre fordítsa. Ugye hát én azt hiszem ez a felvilágosodás korában, ez az utilitarizmus, ez a hasznosság, ez egy nagyon alap gondolat volt, mert az egész ipar ebből nőtt ki. De érdekes, hogy, hogy az hiányzik, ugye ami most manapság, ami elsőnek eszébe jutna mindenkinek, hogy hát védeni kell a természetet. Szóval ez még a Benkő Ferenc idejében ez nem volt probléma, vagy ezzel nem törődtek. Hát ugye most már hozzátennénk, de viszont a Bibliában benne van. Mert ott ugye az is van, hogy nem csak az, hogy mívelje, hanem az, hogy őrizze a kertet. Tehát az alapvető megbízatásban benne van a természet védelme is. És hogy mire jó a Biblia? Hát, ja igen, hogy, ja, és akkor ezt ő hozzáteszi, most ezt nem olvastam föl, hogy azt viszont nem ajánlom, hogy a természetből próbáljuk az üdvösség útját meghatározni. Hogy azt nagyon ellenzi. Tehát ez semmiképp nem ajánlja. És azt mondja, hogy erre való a Biblia, tehát ami az igaz Istennek, mint üdvösség urának az esmérete és tiszteletére való, és ami az emberi halhatatlan léleknek pedig az üdvösségére való, tehát ezeket a dolgokat a Bibliából kell, hogy a kegyelem könyvéből kell, hogy megtanuljuk. És mindezt ugye 1790-ben mondta el egy előadásában ott Nagyanyeden. Na most, mit jelentett az Ádám és Isten viszonyában, vagy Isten és Ádám viszonyában mit jelentett ez a névadás? Erre próbáltam egy-két gondolatot. Tehát először is úgy látom, hogy ez ugyanaz, mint hogy a földnek is, ugye Isten azt mondta, hogy neveljen a föld növényeket, és nevelt a föld. Tehát itt először is itt is az engedelmesség, hogy Isten azt mondta, hogy nevezze el az állatokat, és elnevezte, és ő nevet adott az állatoknak. Tehát mindenképpen egy abszolút engedelmesség, tehát amit Isten neki mondott, azt ő megtette. Most a másik az, hogy a névadás az a Bibliában, meg azt hiszem általában az ókorban, az mindig egy bizonyos ilyen felelősség átvételt jelentett, vagy az uralomnak a kiterjesztése, de olyan értelemben, hogy akkor gondoskodni is kell arról a valakiről, akinek nevet adunk. Ugye hát van egy szép példa a Lukács evangélium elején a keresztelő János születésekor, mikor a Zakariásnak a kezébe adják a kis gyereket, akkor még nem volt neve, és megkérdezik, hogy mi legyen a neve. És akkor Jánosnak, vagy nem, valami, nem emlékszem, már azt hiszem, hogy Zakariásnak akarja nevezni a nép, mert ugye maga az apa az néma, nem tud beszélni. És akkor hogy felírja egy papírra azt, hogy János legyen a neve, és ettől megoldódik a nyelve, és ettől kezd beszélni, azért, mert az Isten akarata szerint adott neki nevet. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos motívum volt, ez többször előfordul a Bibliában, hogy az apa így fogadja el a gyereket, és attól kezdve ugye akkor, mint a saját, vagy szóval hát akkor már elfogadja, hogy ez a saját gyereke, és úgy gondoskodik róla. Na most ez azt is jelenti, hogy tehát ő tulajdonképpen igen mond arra, amit Isten teremtett. Tehát a saját gondolati rendszerét is úgy építi fel, ahogy Isten a világát felépítette. De most is a tudomány ezt csinálja, hogy alkalmazkodik mondjuk a természettudománynak a gondolkodás módja az akkor jó, hogyha alkalmazkodik a természetnek a rendjéhez. És hát ezáltal ő tulajdonképpen Ádám elfogadta az Isten által teremtett rendet. És ugye ez egy kicsit hasonló, mint amit Jézus mond imádságában Istennek, hogy igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Hogy Ádám is elismerte, hogy így volt kedves Isten előtt, hogy ilyennek teremtse a világot. És hát, hogy ez, amit mondtam már, hogy tulajdonképpen az uralkodás, a szolgálat, hogy ez is Jézusnak egy mondása, ahol az Istennek a természet fölötti gondoskodását, azt lényegében példának állítja az emberek elé. Tehát legyetek ti az atyátoknak a fiai, mert Isten olyan, aki felhozza az ő napját, ugye a gonoszokra és a jókra, és esőt ad mindenkinek. Tehát, hogy Istennek ezt a gondoskodó munkáját vegyétek át, és ezt folytassátok ti is. Tehát körülbelül ezt jelentette azt, hogy Ádám nevet adott. Na most viszont nem csak ő mondott igent Istennek a munkájára, hanem én úgy érzem, hogy Isten is igen mondott az Ádám munkájára. És ugye ezt így olvassuk, hogy amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. Tehát, hogy annyira Isten megbízta az embert, hogy ez már az ő feladata, hogy amilyen nevet Ádám adott annak az állatnak, vagy hát gondolom ez nem csak a névre vonatkozott, hanem hát amilyennek leírta, amilyennek megismerte, azt az Isten elfogadja. Tehát ez, én úgy érzem, hogy ebben egy nagy legitimációja van a tudománynak, hogy Isten valóban ránk bízta azt, hogy állapítsuk meg, hogy milyen a világ, és ezt ő is elfogadja, mert ezt a feladatot nekünk adta. És legalábbis ugye nem azt jelenti, hogy nincsenek tévedések, vagy nem fejlődik a tudomány, de azt jelenti, hogy ennek a tisztét, vagy ennek a feladatát, ezt ránk bízta. És most jön ez a bizonyos Eckhart mester, ennek szeretném egy két gondolatát idézni. Tehát ő egy német ilyen misztikus gondolkodó volt, ugye látjuk, hogy 1200-1300-as évek fordulóján élt, és hát ottan inkább a Németalföldön, vagy szóval az van a nyugati részén Németországnak, de ha jól tudom, inkább Belgium, vagy mostani Belgium területén, hogy ott voltak ilyen közösségek, ilyen félszerzetesi közösségek, és azoknak a keretében működött. Szóval lényeg az, hogy egy ilyen nagyon mélyen gondolkodó, misztikus keresztény mester volt, és ő írt egy könyvet a teremtésről, ami meg is van magyarul szépen olvasható, és ebből szerettem volna két gondolatot kiemelni. Az egyik az, hogy ezzel kapcsolatban ő azt írja, hogy Isten megadta azt a tökéletes tudást is, vagy megadta azt a tökéletes képességet is Ádámnak, hogy megismerje azoknak a teremtett dolgoknak a lényegét. Hát az már egy kicsit már filozófia, de ő azt mondja, hogy Ádám még úgy tudott nevet adni a dolgoknak, hogy tényleg a lényeget fejezte ki. És azt mondja, hogy sajnos ezt a bűneset után, ezt a tulajdonságunkat elveszítettük, és most általában mindenféle, tehát ilyen lényegtelen, vagy esetleges tulajdonságok alapján adunk neveket, de hogy még megvolt ez a képessége, hogy ő minden dolgoknak ismerte a természetét, amit elnevezett. És hát ugye itt ennek felmerült az a kérdés, hogy miért csak az állatoknak, és a növényeknek, vagy főleg az élettelen dolgoknak miért nem adott nevet. Hát ezt ő úgy hidalja át, hogy azt mondja, hogy hát azoknak természetesen adott, mert azokat még jobban, tehát hogyha a bonyolult dolgokat meg tudta ismerni, akkor nyilván a többit meg még jobban meg tudta ismerni. Úgyhogy hát itt én gondoltam, hogy akkor ebbe a élettelen és élettelen dolgok között ott nyilván az ásványokat is be lehet számítani. Szóval, hogy nyilván, hogy a minden meglevő dolognak a lényegét ő át tudta látni. Na most már lassan ugye most a vége felé jutunk a témának, hogy úgy látom, hogy viszont az is nagyon benne van ezekben a részekben, hogy mire nem jó a tudomány. Tehát mi az, amire nem képes, hogy inkább így mondjam. Az egyik dolog az, hogy így mondjam, csak lefele működik. Tehát akiket Isten a mi hatalmunkba adott, tehát azokat tudjuk vizsgálni, azokat tudjuk ugye elnevezni, vagy azoknak a tulajdonságait megismerni. Tehát az a mi megbízatásunk. De őt magát, vagy ja, és azért, mert erre megkaptuk a képességet, hogy ezeknek a természetét, ezeknek a lényegét meg tudjuk ismerni. De őt magát, vagy az isteni világnak a szereplőit, azokat azért nem tudjuk elnevezni, azért nem ismerjük, Vagy azért nem tudunk nekik nevet adni, mert nem ismerjük a lényegüket, szóval nem tudjuk megismerni őket, nem tudjuk őket igazából megismerni. És erre ugye hát itt két példát hoztam, amit szintén hát nem én találtam ki, mert ez is még az Eckhard mesternél is már szerepel. Szóval lényeg az, hogy az egyik az a Mózes elhívása, hogy ugye Mózes visszakérdez, hogy hát ha megyek a népemhez, akkor mit mondjak, hogy ki küldött engem, mi annak a neve. Tehát visszakérdezi Istennek a nevét, és akkor Isten nem mondja meg a nevét. Ugye azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. És hát ugyanez, hát az is nem lehet tudni, hogy isteni személy volt, vagy nem volt isteni személy. Minden esetre az az angyal, akivel Jákob viaskodott, ugye, ott ugyanez lejátszódik, de ott méghozzá két irányba, hogy először is az angyal megkérdezi Jákobtól, hogy mi a te neved. Tehát Jákobnak meg kell mondani a nevét, mert az angyal ugye az, aki egy fölé rendelt lény, tehát ő van fölött, tehát ő megmondja a nevét, és ennek az angyalnak joga van ahhoz is, hogy új nevet adjon neki. És ez egyébként, ugye, és akkor Izraelnek nevezi el. Hát a magyarázat az valami olyasmi, hogy azt hiszem a szó szerint azt jelenti, hogy küzdöttél, vagy valami ilyesmi. Tehát lényegében a magyarázat az, hogy te küzdöttél és győztél. Úgyhogy az angyal, meg egyáltalán Istennek joga van, hogy nekünk nevet adjon. És hát ugye az többször előfordult pont ebben az őstörténetekben, hogy Ábrám helyett lett, Ábrahám, Szárai helyett lesz, Sára. Szóval több ilyen név volt, vagy azt hiszem, hogy Gedeonnak is, ezt most nem tudom már, de neki is adott Isten egy másik nevet. Tehát szóval ez többször előfordult, mert Isten hát vagy ismerte az illetőnek a lényét, vagy tudta, hogy most mivé akarja ő tenni, és akkor azt a nevet adta neki. Viszont fordítva, akkor ugye Jákob is megkérdezi, hogy akkor mondd meg kérlek te a nevedet. És akkor azt mondja az angyal, ugyan miért kérdezed az én nevemet? Szóval nem mondja meg. Tehát ott látszik, hogy tehát az már nem a mi birodalmunk. Tehát a tudomány, amikor már ilyen, hogy mondjam, ilyen természetfeletti hatalmakkal találkozik, vagy egyáltalán természetfeletti kérdésekkel, ott már nem tudsz hozzászólni, ott nem látja át, mert ahhoz nem kaptunk tehetséget, vagy tudást, hogy azt megértsük. Viszont hát itt van ugye megint az új szövetségben az evangélium, hogy Isten nevét nem még Mózes se tudta, és ugye Jézus meg azt mondja, hogy megjelentettem a te nevedet az embereknek. Tehát Jézusban mégiscsak megismertük az Istennek a nevét, hogy így mondjam. Tehát az azt jelenti, hogy az ő lényegét, az ő szívét, tehát hogy ő valójában kicsoda, azt Jézusban mégis megismertük. Tehát akkor tehát ez az egyik, hogy ugye a transzcendens vagy a természet fölötti világ az nem tartozik hozzánk, de viszont Jézus elhozta, és mégiscsak megismerhetjük. A másik az pedig az, hogy a mi személyes életünknek a megoldása se, arra se jó a tudomány. Tehát itt ugye, ezt most már valakinek elküldtem a dolgozatot, és már meg is bírálta, és mondta, hogy hát az embernek nem az egyedül lét a legnagyobb problémája, hanem az üdvösség. Hát ez mondjuk igaza van, de minden esetre itt mostan Ádámnak konkrétan a legnagyobb problémája, amit hát nem is ő mondott, hanem maga Isten mondott, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Tehát neki akkor az volt a legnagyobb problémája, hogy egyedül volt. És hát erre ugye itten szépen elponultak az állatok, mindegyik nagyon kedves volt, nagyon szép volt, vagy nagyon erős volt, vagy minden sok hasznos dolog volt bennük, de hát arra egyik se volt jó, hogy az legyen a társ. És akkor ugye hát ez a kiábrándító végeredmény van, hogy az embernek hozzáérő segítőtársat nem talált. És Ugye akkor az ember megkérdezi, hogy hát akkor miért kellett ezt az egészet csinálni? Hát ugye már részben megfeleltem, hogy azért, mert ez a, egyébként is a természet, a uralkodás megbízásának a része volt. De hát talán éppen azért kellett ezt Ádámnak, magának megtapasztalni, hogy meglássa az ő lehetőségek a határait, hogy a saját problémáját, az ő igazi egzisztenciális problémáját nem tudja megoldani ilyen módon. Viszont megismerhette azért így, hogy végigment a, ez a csodálatos teremtmények végigvonultak előtte, hogy talán jobban beleérzett abba, hogy milyen hatalmas az Isten. Tehát az Istennek a hatalmát jobban megismerte. És hát ennek következtében jobban, talán jobban is bízott benne. És itt ehhez jutott eszembe hasonlatnak, hogy egy másik ilyen hosszú, ilyen több fejezeten keresztül ilyen gyönyörű természeti leírás van a Bibliában, ez a Jobb könyvében van a végén, amikor Jobb már semmiféle megoldást nem talál a saját problémájára, hát ugye a szenvedésre, amiben benne volt, és akármit mondanak neki a barátai, az egyik sem megoldás. És Isten akkor is azt csinálja, majdnem ugyanazt, mint Ádámmal, hogy végigvezeti előtte a teremtményeket, ott nem csak az állatokat, hanem ugye mit tudom én, a csillagokat, meg a havat, meg a jeget, meg a szélbihart, meg mindent, és akkor még mindig nem történik semmi kívülről, ugyanúgy, mint Ádámnál se történt még semmi, meg ugyanúgy egyedül van, csak valahogy, hogy így az Istennek a hatalmát és a teremtésben megnyilvánuló erejét így végig tekinti, akkor a végén ugye azt olvassuk, hogy kezemet a szájamra teszem és elhallgatok, szóval valahogy megnyugszik. Tehát mind a ketten olyan helyzetbe jutottak, hogy valahogy az Istennel való viszonyuk rendeződött, tehát az Isten iránti bizalmuk megerősödött. Még nem történt semmi, még ugye se feleség nincs, se nem gyógyult, meg jó, meg semmi. De már megnyugodtak, mert az Istennel már rendbe jött az életük. És utána ugye, hát akkor jön majd az Éva teremtése, és a Jobbnál pedig az, hogy akkor Isten ugye meggyógyítja a betegségből, és ad neki újra gyerekeket, unokákat, családot, tehát, hogy helyrehozza a dolgokat. De először, ugyanaz, mint ugye a guta ütött történetében, hogy először megbocsátottak a te bűneid, és utána kelj fel és járj. Tehát itt is először megnyugodott, megbékélt Istennel, és utána jöttek rendbe a dolgok. Na most azért nézzük meg, hogy jöttek rendbe, ugye? Ez pedig az, hogy álmába, ugye bocsáta Isten álmot az emberre, ez szerintem nagyon sokat jelent, hogy ez azt mondja, hogy azt akarja kifejezni, hogy tehát egy olyan helyzetbe jutott az ember, hogy ő nem is tudott volna mit csinálni, tehát hogy garantáltan nem az ő erőfeszítése, vagy az ő ügyessége, vagy tudása kellett hozzá. És akkor ugye, és hát akkor az álmában teremtette meg Évát. És hát ez is egy olyan dolog, ami visszatér a Bibliába a legkülönbözőbb módokon. Ugye Jézusnak egyik példázatában, a magvetőről szóló példázatban is az van, hogy hát a magvető megteszi, amit kell, ugye elveti a magot, meg nem tudom mi, de ő maga se tudja, hogy nő ki az a mag, ugye? Tehát az már az Isten csinálja. Tehát ő alszik, föl kell, telnek a napok, és közben a mag felnő, és ő maga se, az ugye a földműves, tehát ő se tudja, hogy ez hogy történik, csak ő átéli az egészet. És ez, ami nagyon szép, ez a Zsoltár, ugye 127. Zsoltárban van az, hogy szerelmesének álmában is ad eleget. Tehát, hogy Isten, amikor mi nem is tudunk róla, akkor adja a megoldást, és úgy adja, hogy mi azt nem is tudnánk elképzelni. És ugyanez volt az Izrael népével, mint néppel is, és egy ilyen nagyon szép zsoltár, ugye egy ilyen költői kép, hogy mikor visszajöttek a fogságból, mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Mintha ez nem is lenne igaz, ami most történik velünk, hogy végre hazajöhetünk, és megszabadultunk. És hát akkor lassan elkezdtünk ugye nevetni és vigadozni, mert szóval mintha úgy felébredtünk volna az álomból, és kiderült, hogy ez nem is álom, hanem ez tényleg így van. És hát valami ilyesmi történt Ádámmal is, ugye, hát az, most már a leírást azt tudjuk, hogy a oldalbordái közül vett ki, és tehát lényegében az ő testéből teremtette Évát Isten, és akkor Ádám, mikor felébred és meglátja Évát, akkor én úgy érzem, hogy most már nem nevet ad, szóval most már nem tudományoskodik, szóval most már nem arról van szó, hogy na, hát akkor ezt beosztjuk, hanem nem tudom melyik rendbe ezt az újabb érdekes teremtményt, hanem akkor, tehát akkor, hogy ez már, ebben már valahogy benne van, hogy hát, na hát akkor egyszerre meg rájövök, hogy ez a megoldás, és boldog vagyok. Tehát ami nevet ad neki, az lényegében ugye az nem név, hanem mert ugye itt az eredetiben a férfi az Isz, és az asszony az Issza. Tehát lényegében csak hát egy, hogy mondjam, egy nőnemű változata ugyanannak a névnek, a saját nevének. És hát én úgy érzem, hogy ez már, tehát hogy ez már egy kicsit átmegy a költészetnek a területére, hogy amikor Istennek ez a tőlünk teljesen független és általunk el se képzelt megoldása ugye megszületik és elénk áll, akkor ez nagyon sok helyen van a Bibliában, főleg a Zsoltárokban, de máshol is, hogy akkor ilyen Isten dicsőítő ének van. Tehát az már nem, hogy mondjam, egy ilyen tárgyilagos leírás, hanem az már költészet. És hát, hogy ennek illusztrálására most végül szeretnék egy ilyen névadásos verset még itten csak hát az elejét meg a végét bemutatni. Ugye Petőfinek van egy verse, minek nevezzelek, amit ugye a feleségéhez írt. Minek nevezzelek, ha a merengés alkonyában szép szemeidnek esti csillagát bámulva nézik szemeim, miként ha most látnák először. Hát most nem, ugye ez csak az eleje meg a vége, és a vége az, hogy legvakmerőbb reményimet megszégyenítő ragyogó valóság, lelkemnek egyedüli, de a világnál többet érő kincse, édes szép ifjú hitvesem, minek nevezzelek. Tehát itt most már nem arról van szó, hogy nevet adunk, ugye, mert most itt egyre sokkal nagyobb dologról van szó. És hát ezt tudnám így összefoglalásul is mondani, hogy hát ugye az ige az, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való, ugye a világosság atyától száll alá, tehát, hogy mi nagyon sok mindent tudunk, amit tudásunkkal, meg a munkánkkal, meg a tehetségünkkel elérni, és kell is, ugye, mert ez a feladatunk, hogy itt a Földön sok mindent csináljunk, de az, ami igazán jó adomány, és igazán tökéletes ajándék, azt az Úrtól kapjuk ajándékba, mint ahogy itt is történt. És itt talán egy, ugye már mondtam, hogy különböző intézményeket is teremtett Isten, többek közt a tudomány, de itt talán a legfontosabb ilyen emberi viszonyt teremtette meg Isten, az emberek közötti szeretetet. Mert egy olyan valakit teremtett Ádámnak, akit ő is szerethetett, meg az is szerette őt, és ezáltal valami, hát valami egészen új valóság. Hát ez is Istentől ered, mert Isten szeretete az már megvolt, de egy új valóság jutott el a világra. És hát ugye azt mondja Pál apostol, hogy az ismeret az csak egy ideig való, és előbb-utóbb eltörültetik, de a szeretet az ugye az örökké való, és az nem fogy el soha. Hát ezzel szeretném befejezni.